ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amerikai napló, Iowa, Nemes Nagy Ágnes úti naplójából.
December 18-a. Mi hoztuk ezt a rossz időt Chicagóból. A tél első rohama ez, karácsony elő New Yorkban. Ma nincs olyan hideg, szálingozik a hó. Megyünk a Metropolitan Múzeumba. Már megint a sok járás. Tulajdonképpen meglepően bírom. De érzem, erőim végső megfeszítése ez. Hogy a Met közel van. Hogyne, amerikai viszonylatban. Pesten eszembe se jutna, hogy gyalog menjek ilyen távolságra. De hát hogy menjünk? Mindig taxival? Hiszen a buszok a párhuzamos evnyúkon járnak, egyiken délnek, a másikon északnak, egyirányúsítva. A Met meg keresztben van tőlünk. Gyalogolni kell. Megéri. A Metben már várnak ránk. Szépen fogadnak, a homlokzaton óriási hirdetés. Az osztrák-magyar monarchia viselettörténete. A Habsburgok divatja. Habsburgok P-vel. Annyi baj legyen, angolul így írják. Megnézzük a nekünk szóló különös kiállítást. Az alaksorban van szépen rendezve. Erzsébet királyné báli ruhája, udvarhölgyei ruhája, udvari gyász, aranysarkantyús lovag díszruhája, mind-mind életnagyságú bábukon, ravaszul megvilágítva. Ferenc József vadász egyenruhája, ilyen-olyan díszköpenye, s ami a legfőbb, soha ennyi magyar huszár ruhát. Ilyen ezred, olyan ezred, magyar főúr öltözete IV. Károly koronázásán 1916-ban, X grófnő első udvari bálos ruhája, díszmagyarok sorozatban, kardok tömege, külön kiállítva a díszmagyarhoz szükséges ékszerek, türkisz kapcsok, ezüst kardkötőláncok. Feliratok, mente, tsákó, dolmany. Kiderül, hogy az egy-egy részét mi adtuk kölcsön a Magyar Nemzeti Múzeumból. Kesztyűk, legyezők, párták, sleppek, és állandóan szól a kék Duna keringő.
Úristen, de furcsa ez Amerikából nézve. Ugyanúgy láthatnánk a Khmer nép templomai című kiállítást is, vagy a belugisztáni kerámiákat. De érdekli az embereket. Nagy a tömeg. Itt-ott magyar szó, a mérhetetlen többség mégis kíváncsi, amerikai arc. A hangszalag most... Vágyom egy nő után. Hülyén dudolni kezdem. Kimondhatatlanul vegyes, amit érzek. Valami tragikus operett érzés. De aztán vállat vonok, és csak is az otthoni érzésszeletre koncentrálok. Körül a Central Park, a Manhattan, az Atlanti óceán. A 20. század vége, vagy inkább a 21. század eleje. New Yorki tél, sötét szürke hófelhők alatt. Bent bécsi valcer.
Megnézzük a Metet általában is. Bódító gazdagság. Olasz, flamand, reneszánsz, spanyolok, franciák. Sok gézboró. Egy szép hobbéma. Erdei út. Az erdei kerti utak metafizikája. Ahogy kanyarodnak. Tényleges és festett tájképek. Ezek az ösvények mindig is érdekeltek. Írtam nem egy vers részletet róluk.
A kép síkjában ez az útkanyar a harmadik dimenzió. Puszta síkban elképzelve pedig a hajlás dinamikája, ősi esztétikum. A természetben viszont ott az ember jelenléte, de csak mint egy idézőjelben. Inkább valami átmenet a természet és az ember között. Végtelenül egyszerű, gyönyörű íve a hová kérdés kérdőjele. Az erdei ösvény mindig hajlik. Ha nem hajlik, nem is igazi erdei ösvény. Miért hat rám úgy ez a kanyarodó ív, mint egy már-már szakrális élmény? Ha ezt meg tudnám fejteni, nagy lépéssel kerülnék közelebb az esztétikum fogalmához.
Ez volt a hobbéma. Hosszan ültünk előtte, és sok Rembrandt, és millió egyéb. például krétai szobrok. Alig bírtam már bevenni ezt a krétai kultúra teremsort, pedig imádom. Efeboszok arhaikus mosollyal, arhaikus első lépéssel. Mediterrán márvány, amelyről még Rómában megtanultam, hogy sokféle. Sűrű vagy lazábban kristályos, más-más felületet adó, sárgás vagy mészfehér. Ez az anyagi adottság mélyen befolyásolja a szobor hatását a nézőben, persze öntudatlanul. Óvatosan megsimítani a felületeket, szembenézni a kivájt vagy berakásos szemgödrökkel, kisázsiai, egyiptomi és görög, ahogy összeesik a krétaiban. De menjünk már az Istenért, mert én is összeessem.
Mellesleg, hogy tudnak szervezni? Ma adnak egy sajtpapírt, hogy 2,5 hónap múlva itt meg itt, ilyen meg ilyen gép indul, szálloda vár, előadás kezdődik, akkor indul, vár, kezdődik. Ha elmulasztod, elkésed, ki akarod cserélni, akkor 2 perc alatt elintézik, kicserélik. És még felfújt képet se vágnak hozzá, mosolyognak, megköszönik. Have a good day, mondja a pincérnő búcsúzásként. Legyen jó napja! A reptéri tisztviselők saját repülőtársaságuk színeit hordják a nyakkendőjükön, a United Airlines emberei például rózsaszínt, sárga-kék csíkokban. A Californian színe a citromsárga. Fontosságukban nincs semmi katonás, türelmükben semmi szolgai. Az a munkájuk, hogy rendelkezésre álljanak az utazó közönségnek. Dolgozni pedig kell, keményen.
December 19-e. Zuhog a hó. De azért Püski Pista elvisz ma város nézni. Nagy limuzinja van, könyvszállításra. Apjának dolgozik rokonszenves, csöndes, okos fiú. Ő mondja, Amerikában mindenki azt találja, amit találni akar. Mert itt minden van. Felvisz északnak Harlembe. Megdöbbentő. Olyan, mint Pest az ostrom után. Ledőlve ugyan nincsenek a házak, de minden harmadik ház kiégve. A tulaj és a bérlők csatái. Az ablakok papírral beragasztva, tetők megrodgyanva. Kiszállni a kocsiból nem szabad, nem tűrik a fehér embert. Harlembe a fehérek közül csak a rendőrök mennek. Azok többnyire írek. Ezért az íreket külön utálják a feketék. És a sok fekete rendőrt is. Pista története egy barátjáról, aki itt segített egy rendezőnek filmet forgatni. A statisztáló feketéknek a filmforgalmazó pénzt ígért, ha sikerül eladnia a filmjét. Nem sikerült. Ezért a feketék a rendezőt gyanúsították sikkasztással, 6 hónapig vártak, majd lelőtték. Pista barátja láblövéssel menekült. A történet bonyolultabb. Részleteit elfelejtettem, de mindegy. A lényeg ez. Most alig járnak az utcán. Ez nem a feketék időjárása. Rémítő ez a néger kérdés. Mennél többet tudunk róla, annál kevésbé vállalkoznék rá, hogy bölcs tanácsokat osztogassak az Egyesült Államoknak. A munkanélküli segélyügy. Az az új törvény, hogy 2 azonos munkára jelentkező közül a feketét kell felvenni. A fekete zene, a fekete papok, és a legnehezebb benne a kilátása. Ez a kérdés nem megy sem erre. Legfeljebb rosszabbodik. 10 év előtt még be lehetett menni a Harlembe. Ma már nem.
Mi ehhez képest a mi cigány kérdésünk, amely néhány hasonló vonást mutat? Szaporodási index, civilizációs különbség, amely korán sem egyszerű társadalmi különbség, hanem korszakok eltérése, egy nép, 2 nép életében, morális felfogás, nevelhetőség, stb. Hiszen annak mégis van perspektívája. Kínosan, lassan, de fel fognak jönni a cigányok, és be fognak olvadni, aki pedig nem akar. Az lehet nemzeti kisebbség, ha éppen azt tetszik neki. A faji különbség itt jelentéktelen. De a feketéknél? Úgy rémlik nekem, mintha a feketék eltérése volna a legnagyobb az emberi fajokon belül. A sárgákat minden további nélkül megemészti Amerika. A barnákat szintén, házasságok, millióféle emberváltozat a gyerekekben. Pedig például a kínaiak hatalmas tömbökben élnek, és eléggé elkülönülnek. De ők akarják az elkülönülést. Mihelyt nem akarják, már is megindul az amerikai népkohó működése. Hány meghatározhatatlan fajtájú arcot láttam. elképzelhetetlen változatok, köztük igen szépek is. Ám de a feketékkel való házasság, az kényes dolog. És a fekete gyerekek az iskolákban, amint felbomlasztják szinte az intézményt magát. Pedagógusok menekülnek az iskolákból, mert megverik őket, nem? Nem csak a feketék verik. A növekvő fekete és általános agresszivitás. A gyilkossági statisztikák. Ilus, akinek egy este egy fekete kamaszbanda elvette a pénzét. Én nem féltem, de hogy leszittam őket. Ezer ilyen történet, buszon, szabvén. Hogy lesz ez végül is a feketékkel? Hisz ott vannak az egyetemi tanárok is, nem csak a bűnözők, a művészek, apácák a feketék között. Ott van az ájovai békés együttélés például, ha ugyanolyan békés, ami ennek látszik. Megbüntetem az atyák vétkeit a fiaikban. Ez az amerikai néger kérdés. De maradhat-e ennyiben? Gyerünk ki gyorsan Harlemből. Mit ér itt az én hülye, naív, bár valahol nyilvánvalóan igaz meggyőződésem a fajok egyenlőségéről? Nem szólhatok én ebbe bele, mert nem ismerem. Elég nekem a közép-európai faji kérdés. Abba mindig is beleszóltam, egy élettapasztalatával. És utálom is egy élettapasztalatával. Nekem ne jöjjenek a fajvédők itt, mi nálunk. Itt tudom, mire megy a játszma.
Végighajtunk a Greenwich Village-en még egyszer. Egyre sűrűbb a hó. Le a Manhattan sziget csücskére. Battery Park. A legelső nyilvános park New Yorkban. Az első partra szállók helye. Holland házak, New Amsterdam nyomai. Kiszállunk a tengernél. Innen látszani kéne a Szabadság szobornak, de nem látszik. Egy kicsi darab óceán, azon egy kicsi átkelő hajó, néhány sirály repül, rikácsol. Előttünk köd, zuhogó hófalak. Visszanézve néhány toronyház sziluett, valami nagy, hatalmas ködben. Olyan ez a New York hóesésben, mint egy látomás. Wall Street, itt keskeny kanyargó utcák. Az a kis tér, amit Pista szeret, mert itt összefoglalódik a város. Minden idejéből, rétegéből egy-egy ház, a felhőkarcolók típusai a század előttől máig. Háttérben a legrégibb templom, a tér emelvényén egy Bernard Dubuffé téralakzat. Olyan fehér gomba forma, élein fekete vonalak. Láttam ilyet tőle sokat múzeumokban. Hullik a hó a fehér szőrmegalléromra, az arcomra, amint felnézek. A Guggenheimet is láttuk előbb, persze. Most a World Trade Center óriási kettős épülete. Bemegyünk. A vasbeton az acélváz luxusa. Óriási terek, mozgó lépcsők, üzletek, ügynökségek, bankok odabent. Szőnyegek, 20 méteres szőttes képek a falakon. Lámpatestek fénylenek, a hó tükröződik rajtuk. A keskenyen felfutó falbordák köztük ablakokkal. Betongótika. Aztán végig a Broadway-n. A színházak, metopera, különös épület együttese. A bejárat boltívei 5 ív, azt hiszem, alacsony a magasak között, szép, feltűnő, megjegyezhető. Reklámok, fények a hóban. De nincs este, csak sötét. A Broadway-n középen fasor. Ezt senki sem mondta még nekem. Valahogy meglep, hogy a Broadway jó részének fasora van. Kihajtunk az ENSZ palotához. Szemben vele az a zöld, fantasztikus vonalú felhőkarcoló. ENSZ titkárság, amelyik felfüggeszti a nehézkedési erőt. Úgy törik meg a vonala, hogy statikai képtelenség. Az ENSZ óriási téglalap épülete, és mellette a kis alacsony kupolás, a BT tanácsterme. Itt dőlt el nem egyszer a sorsunk. Lobognak vizesen is a nemzetek zászlói. Szél, hókavargás. Vissza az autóba. Skyline-ok, felüljárók. A ködit nem nőtteti a tárgyakat, csak lágyítja. A szögletek elmosódnak. New York lengeni kezd, körvonalai lazulnak, álomszerűen hullámzik az egész. És mennyi park, havas fák, padok, arasznyi fehér terítővel, kis ösvények bokrok között. A Brooklyni híd óriási éve. A Hudson, a tenger, hol is vagyunk? Csúszkál a kis teherautó, villognak a fényszórók, de nincsen este, zuhog a hó. Egy valószínűtlen New York-i vízióban kocsizunk. A tűzlétrák fekete szakjai, a vízió varratai. Amikor kiszállunk elég messze a Corvin könyvkereskedéstől, bokáig süppedünk a hóba. De nem csak ettől szédelgünk, itt viktoriánus szép házak, sőt holland házak is, az utca szint alatt kezdődve, egy tejaszaküzlet különös fűszerszaga ömlik az utcára. Itt már szinte reális a város, járókelők, siető vásárlók, de mi az irrealitásból jövünk. Tulajdonképpen csak a Second Avenue-n térünk magunkhoz. Ez már otthonos, ismerjük az italboltot, a kis kávézót, a magyar hentest. A hó irgalmasan betakarja a szemetet, de nem változtatja meg az utca jellegét. Benyitunk a boltba, pirosló orral, bent meleg, könyvek. Hazajöttünk. December 20-a. Pakolás. Kis vásárlás a környéken. Most nem Jumbo-n, hanem Clipperen repülünk. Hasonlít a másikra. Vacsora, színes film. Megyünk be az óriás éjszakába. Végül úgy gondoljuk, nem ártana szundítani egyet. Akkor kettő után teljesen váratlanul megvirrad. Skócia alattunk, mondja a navigátor. Óra átállítás, öröm. Leszállunk Frankfurtban. Itt reggel. Valahogy bágyadtak vagyunk. Ez az éjszaka teljesen kimaradt. Aztán másfél óra alatt Ferihegyen. 1979. december 21-én hazaérkeztünk.
Utóirat. Amerikában tanultam meg, hogy európai vagyok. Ahogy Magyarországon kívül tanultam meg igazán, hogy magyar vagyok. Az európai az mind hasonlít egymáshoz. Milyen az európai? Az európai egyszerre eszik késsel és villával. Nem vágja fel előre az egész ételt, és teszi félre a kést, hogy aztán csak villával folytassa. Ha végig tekintesz egy éttermen, 10 lépésről meglátod, hogy melyik az európai. Az európai képes rá, hogy mosolytalanul köszönjön, még arra is képes, hogy a how are you kérdése ne azt válaszolja, hogy fine, hanem esetleg azt, hogy fáj a feje. Az európai őszintétlen. Ha valahol szirénáznak, mentő, rendőrség, szakszintmérő, az európai összerezzen. Nem szereti a repülőgép búgást. Az európai ideges. Az európai fél. Motívumok. Szakszintmérő, sziréna, rémület. Gyufaskatuja.
Egy magyar gyufaskatuját 4 hónapon át hurcoltam végig Amerikán. Rendkívül fontos volt. Ahol nincs hamutartó, ez volt a hamutartóm. Autóbuszban például és sok helyen, ahol küzdenek a cigaretta ellen. Új, más gyufaskatuját pedig nem kaptam az USA-ban. Lehet, hogy véletlen, de csak levélgyufát lehetett venni az áruházakban és drugstore-okban. Vagy öngyújtót. Úgy óvtam a gyufaskatujámat, mint a szentségtartót. Rájártak mások is, kiránduláskor vagy másút, főleg európaiak. Gyufa doboz, nagyszerű, kiáltották. Lehet óvatosan dohányozni. A dohányzás végeztével visszakértem, kitisztítottam, eldugtam a táskámban. Pótolhatatlan kincsemet a világ legnagyobb államából. Szépen hazahoztam Budára. Yeah.
Elhangzott Nemes Nagy Ágnes, Amerikai Napló, Iowa. Közreműködött Csomós Mari és Kútvölgyi Erzsébet. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztő Bár Magda. Rendezte Dániel Ferenc. A felvételt Varga Károly készítette 1993-ban, és legutóbb 2022. január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Népek meséi. Az okos paraszt és a csaló mollák. Azerbajdzsán népmesék.
Az oroszlán vadász. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy rőzseszedő. Volt neki egy szamara. Napnap után kihajtotta a pusztára, jól megrakta rőzsével, a szegény állat meg csak cipegethetett. Este aztán jó, ha egy marék piszkos szalmát lökött elébe. A szamár megunta ezt az életet, s egyre csak azt forgatta a fejében, hogy miképpen oldhatna kereket. Végül elhatározta, hogy nem eszik ezentúl, és betegnek tetteti magát. Egy este, amikor holtfáradt a hazaván szorgott a pusztáról, hozzá sem nyúlt a szalmához, csak lerogyott a földre. Jön reggel a paraszt, látja, hogy a szamár hogy mint van. Elbúsulja magát, störi a fejét. Beteg lett a szamaram, már most mit évő legyek. Ránéz még egyszer, látja, bizony leragadt szegény pára. Gondolkodóba esik. Úgy látom, nincs remény, hogy egyhamar talpra álljon. Azt meg nem tehetem, hogy egy beteg szamarat tartsak. Elvégre derekasan leszolgálta maga idejét, és egy szemernyi erejesen maradt. Legjobb lesz, ha talpra ösztökélem, és kihajtom valahová. Felrángatja a szamarat, s szakállát vakargatva végig mustrálja. Látja, hogy bizaz csont és bőr, s már csak hálni jár belé a lélek. Neki gyűrközött, s kihúzta az istállóból. Aztán a szomszédok és a rokonok segítségével nagy keservesen kivonszolta a szamarat a pusztára, és ott hagyta Isten hírével. A szamár megörült, hogy így fordult a dolog. Nekivágott a pusztának, s amint egy erdőhöz ért, legelészni kezdett. Telt múlt az idő. Lassanként a szamár annyira magához tért, és erőre kapott, hogy láttára senkinek sem jutott volna eszébe a régi formája. Egy nap elmerülten legelészett, s ropogtatta a füvet. Éppen akkor egy oroszlán tévedt az erdőbe, s hatalmasat bömbölt. Mikor a szamár meghallotta az oroszlán ordítását, majdnem kiszállt belőle a pára a nagy ijegységtől. Már most mit évő legyek? Tanakodott. Ha futásnak eredek, a rettető hang gazdája könnyűszerrel utolér. Ha itt maradok, akkor meg idejön, s mert bizonyára oroszlán, tigris vagy más ragadozó állat menten felfal. Végül gondolt egyet. De hiszen nekem is van hangom. Nosza, jól kiereztem, hadd rettenjen meg ő is. Ezzel összeszedte minden erejét, és úgy elkezdett ijázni, hogy csak úgy zengett belé az erdő. Mit tagadjuk, mikor az oroszlán meghallotta a szamárordítást, ugyancsak inába szállt a bátorsága. Teringettét gondolta. Mai napig azt hittem, hogy nekem van a legerősebb és legijesztőbb hangom. Ez az ordítás azonban százszor erősebb és ijesztőbb az enyémnél. Ne adja Allah, hogy a teste is olyan nagy és erős legyen, mint a hangja. Ostoba voltam, hogy ebbe az erdőbe jöttem. Tanástalanul fejvesztve topogott a helyén, és nem tudta, mit évő legyen. Az erdő egyik végében a szamár, a másik végében az oroszlán reszketett a félelemtől. Egyszer csak, hogy nem, összetalálkoztak. A szamár tüstént felismert az oroszlánt. Nagyon megijedt, de nem vesztette el a fejét. Az oroszlán viszont nem ismerte fel a szamarat. Csak egy megtermett, nála nagyobb állatot látott maga előtt. Vajon miféle állat ez, találgatta. Szeretett volna eriszkolni, de félt, hogy a másik állat hátulról rárohan. Nem volt más választása, oda kellett mennie hozzá. Elébe járult hát, mély tisztelettel köszöntötte, és megcsókolta előtte a földet. A szamár látta rögvest, hogy az oroszlán megrettent tőle. Fogadta köszönését, és rátámadt. Hogy merészeltél csak úgy hivatlanul ide tolakodni? Ki vagy? Hogy hívnak? Az oroszlán vagyok, szólt a másik, s azért jöttem, hogy szolgáljalak téged. Én meg az oroszlán vadász vagyok, mondta a szamár. Felfogadlak szolgámnak, de tudd meg, ha három ízben ellenszegülsz a parancsomnak, vagy három ízben hibát követsz el, miszlikre aprítalak. Jól van, törődött bele az oroszlán. A két állat ezután együtt élt. A szamárnak azonban minden gondolata csak az volt, hogy miképpen szabadulhatna meg az oroszlántól. Egyszer így szólt hozzá. Aludni akarok egyet, őrködj felettem, de jól nyisd ám ki a szemed. Le is feküdt, s titokban azt remélte, hogy ha az oroszlán aludni látja őt, izibe kereket old. Az igazat megvalva az oroszlán ezt forgatta a fejében, de félt, hogy elcsípi a szamár. Az meg úgy tett, mint a szúnyogálna. Hirtelen egy légy szállt a homlokára. Az oroszlán megrettent, felpattant, s nagyon óvatosan a farka végével elhessentette a legyet. Még meg is dorgálta a szemtelent. A szamár azonban égtelen ordításba csapott. Ki mondta neked, hogy elhagyd a legyet, amelyik altatóddal zümbögött nekem? Jól vésd az eszedbe, ez az első baklövésed. Jaj neked, ha a másodikat és a harmadikat is elköveted. Belátom, hogy hibáztam, engesztelt az oroszlán, de még egyszer nem fog előfordulni. Ma majd meglátjuk, hümmögte a szamár. Másnap a szamár az oroszlánnal a nyomában az erdő belseje felé baktatott. Egyszer csak egy mocsárhoz értek. Mivel a szamárnak máshol járt az esze, belepottyant a zsombékok közé. Már nem sok hiányzott hozzá, hogy elmerüljön, amikor az oroszlán villámgyorsan odaugrott és kihúzta. A szamár ismét torka szakadtából ordítani kezdett. Te arcátlan fiszkó! Azt gondoltad, hogy én nem tudok kijönni a mocsárból? Tudd meg, hogy ide temették az apámat. Allah irgalmazzam neki. Éppen reá gondoltam, s egy fatihát akartam elmondani a lelke üdvösségért. Te pedig megakadályoztál ebben. Jól vésd az eszedbe. Ez a második baklövésed. Jaj neked, ha a harmadikat is elköveted. Egy-két nap telt el. Mindkét állat félte, remegte a másikat, de álhatatosan követték egymást. Így értek el egy folyóhoz. Mikor a szamár megpillantotta a vizet, heves szomjúságot érzett. Belépett a vízbe és inni kezdett. Egyszer csak elkapta a víz sodra, és magával ragadta. Már-már elmerült, amikor ordítozni kezdett. Az oroszlán ekkor beugrott a vízbe, és kimentette. A szamár dühös pillantást vetett rá, és azt mondta. Úgy látom, semmire sem jutok veled. Nincs más hátra, el kell nyerned méltó büntetésedet. Miközben a szamár így beszélt, az oroszlán elhatározta magát. Lesz, ami lesz, gondolta magában, én bizony megpróbálok elfutni. Ezzel utca neki az erdő sűrűjébe. Mikor a szamár ezt meglátta, öröme nem ismert határt. Az oroszlán még inaszakadtából rohant be az erdő sűrűjébe, és csak néha pislogott hátrafelé. Veszett futása közben találkozott a rókával. Hát te, kiáltotta a róka, miért hányat veted magad jobbra-balra, mint egy megkergült macska? Az oroszlán tövéről hegyére elmesélte neki a történteket. Nem ismerek olyan állatot, mondta végül a róka, aki erősebb lenne nálad. De mondd csak el nekem apróra, milyen a külseje? Testesebb nálam, kezdte az oroszlán, s magasabb is, aztán hosszú füle van, és rémítő nagy hangja. Ó, te szerencsétlen, kiáltott fel a róka, hiszen ez a szamár volt, a te eledeled. Ok nélkül rémültél meg tőle, amivel csak felbátorítottad. Nosza, forduljunk csak vissza, és tép szét őt iziben. Szívét, máját te kapod, a füle meg az enyém lesz. Eképpen sikerült egy kis bátorságot öntenie az oroszlánba, s rábeszélte, hogy forduljanak vissza. A szamár még egyre örvendezett, amikor hirtelen észrevette az oroszlánt, s mögötte a rókát. Egy kicsit tanakodott magában, hogy most mit évő legyen. Mikor közelebb értek, felkiáltott. Nocsak, a róka, derék. Jól tetted, hogy visszahoztad a szökött szolgát. Na várj csak, tüstént odamegyek és kiontom a belét. Mikor az oroszlán meghallotta ezt, ráförmett a rókára. Rászedtél hát, és a halálomat is akartad. Ezzel megragadta a rókát, és úgy földhöz csapta, hogy az nyomban kiadta a lelkét. Ő maga pedig úgy elrohant, hogy a lába sem érte a földet. Ez volt az oroszlán és az oroszlán vadász meséje.
Az okos paraszt és a csaló mollák. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy parasztember. Volt egy felesége, meg egy fia. Egy napon a paraszt beteg lett és ágynak esett. Maga elé hívatta a fiát. Fiacskám, fogd a tehenünket és add el, az érte kapott pénzt pedig rejtsd el, lehet, hogy meghalok, akkor majd a síromat és koporsómat megvásárolhatod rajta. Engedelmeskedett a fiú, és kihajtotta a tehenet, és elindult a bazárba. Útközben három mollával találkozott. A mollák is meglátták a fiúcskát, amint üggyel bajjal hajtotta a nagy tehenet. Megállították, és így szólították meg. Hová hajtod azt a tehenet? A bazárba, hogy eladjam, válaszolta a fiúcska. A mollák összedugták a fejüket, majd a fiúcska felé fordultak. A bazár nagyon messze van, ne fáradj, add el nekünk a tehenet. A fiúcska ráállt az alkura, a mollák pedig egy-egy tübetejka száraz szedret adtak neki cserébe, és elhajtották a tehenet. A fiú a száraz szedret csipegetve hazafelé indult. Amíg mendegélt, egy egész sapka szedret megevett, a maradékot pedig apja elé tette. Apja felemelkedett a vánkosáról, és megkérdezte. A fiacskám, eladtad a tehenet? Eladtam, íme itt az ára, felelte a fiú, és nyújtotta a szedret. A paraszt kibogozta a kendőt, látta, hogy szeder van benne. Ide-oda túrt benne, de bizony egy fia pénzt sem talált. Csodálkozva kérdezte. Hol van a pénz, amit a tehénért kaptál? A mollák csak ezt adták, felelte a fiú. Méregbe gurult a paraszt. Ó, te ostoba! Az állok mollák becsaptak téged. 2-3 nap múltán jobban lett a paraszt, és azon kezdett töprengeni, hogyan állhatna bosszút a mollákon. Eloldotta a szamarát az istálóból, megcsutakolta, csak úgy ragyogott, majd 3 tangát dugott a szamár szájába, és a bazárba hajtotta. Összegyűltek az emberek a paraszt köré, és kérdezték a szamár árát. 100 tangát, mondott a paraszt. A kereskedők csodálkoztak, és ott hagyták. Kis idő múltán a 3 molla is a bazárba érkezett. Látták, hogy a parasztnak egy takaros és jól táplált szamara van. Oda mentek, és megkérdezték. Hé, te paraszt, mennyiért adod a szamarat? A paraszt így felelt. 100 tanga az ára. Mit tudod te szamarad, hogy ekkora ára van? Kérdezték csodálkozva a mollák. Ez? Felelte a paraszt. Aranyat hullajtó szamár. Valahányszor ordít, szájából egy tanga hullik. Na ezt megnézzük, hitetlenkedtek a mollák, és feszülten figyeltek. Nem telt el sok idő, a szamár felemelte a fejét, elordította magát, és egy tanga hullott a szájából. A mollák összesúgtak, tanácskoztak, és úgy döntöttek, hogy még várnak, ha a szamár szájából még egyszer tanga hullik, megveszik. Hosszú idő elteltével a szamár ismét ordított, és a szájából egy másik tanga hullott. A mollák most már megbizonyosodtak az aranyat hullajtó szamár csodálatos képességéről, és 100 tangáért megvették. A paraszt ezt a tanácsot adta nekik. Ne feledjétek, hogy ez a szamár finom bánásmódot igényel. Mindig tisztán, gondosan tartsátok. Ha nem így tesztek, nem áld aranyat. Jó, jó, mondták a mollák, és elhajtották a szamarat. Már jó ideje mentek, mikor a szamár meglátott egy homokbuckát, és belehempergőzött. Erre-arra hempergett a homokba, majd miután jól megfürdött, feltápászkodott. A mollák nyomban vitték a vízhez, fejét, testét lemosták, rózsahímes kendőjükkel szárítgatták, majd hazahajtották a szamarat. Otthon egy istálót kerítettek neki, szalmát almoztak a lája, és kikötötték. Éjfélkor elbődült a szamár. A mollák gyorsan kiugrottak az ágyukból, lámpást ragadtak és rohantak a sarokhoz, izgatottan keresgéltek, és találtak is a szalma között egy tangát. Most már teljesen megnyugodtak, hogy aranyat hullajtó szamaruk van. Pirkadatkor a szamár ismét ordított egyet. A mollák rohantak a sarokhoz, minden tűvétettek, az egész szalmát feltúrták, de semmit sem leltek. Rájöttek a mollák, hogy a paraszt becsapta őket. Méregbe gurultak, egy-egy husángot ragadtak a kezükbe, és a parasztot átkozva a házához mentek. A paraszt tudta, hogy másnap bizton várhatja őket, azon töprengett, miként járhatna túl az eszükön. Kiment az erdőbe, és fogott 2 nyulat. Egyik nyulat az ingébe rejtette, a másikat a feleségének adta, s meghagyta neki. Kimegyek szántani. Ha a mollák megjöttek, mondd meg nekik, hogy itt és itt szántok. Aztán a molláknak, mikor kirohannak hozzám, főz egy fazék ízletes levest, és ezzel a nyúllal együtt hozd ki. Alig ment el a paraszt, megérkeztek nagy méltatlankodással a mollák, és dörömbölni kezdtek a ház ajtaján. A paraszt felesége kijött megtudakolni, hogy kit keresnek. A mollák így válaszoltak. A parasztot keresjük, a csaló, akasztófára való parasztot akarjuk. Szántani ment, felelte az asszony. Arra felé menjetek. A mollák szitkozódva, átkozódva a nyomába eredtek. A paraszt azonnal otthagyta a szántást, és elébük ment, hogy köszöntse őket. Kezét illendően összefonta mellén, és megkérdezte. Ó, tiszteletre méltó mollák, miféle istentelen bosszantotta így föl tiszta, szentséges szíveteket? Te hitetlen! Te bosszantottál fel minket, kiabálták a mollák. Én-e? Csodálkozott a paraszt. Ha így lenne, büntessetek meg. De előtte hadd rovom le szent kötelességem igen tisztelt vendégeim előtt. Hússal teli, zsíros levessel vendégellek meg benneteket. Majd megragadta a nyulat, és ezt mondta. Szaladj, mondd meg a gazdaasszonyodnak, hogy főzzön gyorsan jó zsíros húslevest. Hozza ki, és te is gyere vele. Azzal a paraszt útnak eresztette a nyulat. Futott a nyúl inaszakadtából, és gyorsan eltűnt a szemük elől. Egy óra sem telt még el, megérkezett a paraszt felesége, egyik kezében egy fazék leves, a másikban a nyúl. A mollák hatalmas étvágyal felfalták az egész fazék levest, majd összedugták a fejüket, tanácsot tartottak. Végül így szólt a fő molla. Azt a 100 tangát kidobtuk, de valamit segítünk a dolgon, ha ez a nyúl a miénk lesz. majd minden kívánságunkat teljesíti, és az emberek jobban fognak bízni bennünk. Több hitelt adnak a szavunknak. A másik két mulla is egyetértett ezzel az okoskodással, és így szóltak a paraszthoz. Add el nekünk ezt a nyulat.
Nem, dehogy adom. Ilyen pompás segítő társa nehezen akad az embernek, válaszolta a paraszt. De a mollák könyörgőre fogták a dolgot. Add el nekünk, elengedjük a szamárért adott 100 tangát, és ezért is adunk 100 aranyat.
Jól van, vigyétek, egyezett bele a paraszt. Mint hogy annyira könyörögtök, hát odaadom. A mollák átadták a 100 aranyat, és örömmel távoztak a nyullal. Útközben így beszélgettek. A szomszédunk áldozati lakomát akar készíteni. Megyünk és elmondjuk, hogy fogjon hozzá. Nekünk van egy hírnökünk, az majd összehívja a vendégeket. Mikor hazaértek, el is mondták mindezt a szomszédnak. A szomszéd tüstént összehívott 2-3 embert, bárányt öltek és nagy üstökben főzni kezdtek. A mollák pedig így szóltak a nyúlhoz. Menj, hívd össze a falu minden emberét ebbe a házba. Azzal szélre keresztették a nyulat. Elkészült a kenyér és a leves, de a vendégeknek se híre, se hamva. A meleg kenyér kihűlt, a leves íze elment, végül a szomszédnak mit volt mit tennie? Felmászott a háztetőre, és onnan kiabált. Hé, emberek! Miféle szerzet vagytok, hogy meghívnak benneteket a lakomára, és nem jöttök? Minket senki sem hívott, álmélkodtak az emberek, és jöttek egymás után. Hogy? Talán a hírvivőnket sem láttátok? Az emberek megkérdezték, ki volt a hírvivőtök? Egy nyulacska, felelték a mollák. Mi láttunk egy nyulat, mondták néhányan, az erdő felé menekült. A néma nyúl hol van, a meghívott vendégek hol vannak, nevettek mások. Rájöttek a mollák, hogy a paraszt másodszor is csúnyán becsapta őket. Nagy méltatlankodással rohantak a házához. A paraszt pedig, mikor hazaért, leölt egy kakast. Kivette a begyét, megtöltötte a kakas vérével, és odaadta a feleségének. Ha a mollák megjönnek, fogd és tapaszd a nyakadra, én akkor egy bottal a nyakadra ütök, te pedig tégy úgy, mintha meghaltál volna. Akkor ismét felét suhintok, te pedig tüsszents egyet, és támadj föl. Kis idő múltán ismét hallani lehetett a mollák dühös kiáltozását. Kapta magát a paraszt felesége, a véres begyet a nyakára tapasztotta. A paraszt is fogta a botot, és készenlétbe helyezkedett. A mollák betörték a házajtaját, és átkozódva parasztra rontottak. Te csaló! Te álnok! Te hitetlen! Kiírtunk a föld színéről, ordították is. Öklüket rázták a paraszt felé. Mit akartok már megint tőlem? Ordított a paraszt, még a molláknál is hangosabban. Bizony magam vagy az asszonyom elemésztem, ha tőletek nem szabadulok, azzal a bottal az asszony nyaka felé vágott, az asszony nyakából pedig piros vér serkent ki, és a földre zuhant, mintha meghalt volna. Megrettentek a mollák. Egyik a másik után kezdte a menekülés útját keresni, és az ajtó felé igyekeztek. De előttük termett a paraszt. No, azért ne féljetek, ez a bot halott feltámasztó bot. Most a feleségem ezzel a bottal feltámasztom. Megálltak a mollák, a paraszt pedig nagyot ütött a botjával az asszony fejére. Az asszony előbb mocorogni kezdett, majd tüsszentett egyet, és felállt. A mollák összetugták a fejüket, megtanácskozták a dolgot, és úgy döntöttek, hogy megveszik a botot. Ezzel a bottal, számítgatta a főmolla. A halottakat feltámasztjuk, és olyan gazdagok leszünk, hogy még a házunk oszlopa is aranyból lesz. Útközben keserves sírás üti meg a fülüket. A sírás felé igyekeztek, és látták, hogy egy házhoz gyülekeznek az emberek, az udvaron pedig már nagy jajgatással sírnak az asszonyok. Mondjátok meg, hogy az asszonyok hagyják abba a sírást, parancsolta a főmolla. Mi feltámasztjuk a halottat. Hogyan támasztjátok fel? Kérdezték az emberek. Ezzel a halott feltámasztóbottal, felelték a mollák. Az emberek hitetlenkedve mondták, ez a bot is biztosan olyan, mint a hírvívő nyulatok. Takarodjatok innen, nem hiszünk többé nektek. Ne higgyetek, de figyeljetek, most mindnyájatokat megölünk, aztán újra életre keltünk, mondta a főmolla, és a bottal ütlegelni kezdte az embereket. De senki sem halt bele, még csak a földre sem estek. Az emberek kiragadták a főmolla kezéből a botot, és a molláknak estek. A mollák pedig csupasz fejjel, mezít láb hordták el az irhájukat.
Világhódító szamár. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Sem földje, sem háza nem volt, csak egy göthös, kivénhet szamara. Egyszer fülébe jutott a szegény embernek, hogy van a világon egy olyan ország, ahol a szamárnak írmagja sincs, és nem látta senki még a patáját sem. Oda viszem a szamaram, gondolta a szegény ember, talán ott vevőre akad. Ráült a szegény ember a szamár hátára, és útnak eredt. Nagy hegyeket hagyott maga mögött, bejárt néhány sivatagot, nagy tavak mellett haladt el, végül elért abba az országba, amely nem ismerte a szamarat, de még a patáját sem látta soha. Az emberek mindenfelől összecsődültek, és megbámulták a furcsa állatot. Váratlanul a szamár, ahogy az már szokása volt, felordított. Amint meghallották a bámészkodók a szamár fülsiketítő ijázását, száz felé futottak. Aztán a szamár abba hagyta az ordítást, és csendben áldogált. Mikor látták, az emberek megnyugodtak, a közelébe merészkedtek, és megkérdezték a szegény embert. Miféle furcsa állat ez? Ez a világhódító szamár, felelte a szegény ember ravasz mosollyal. A bámészkodók között a padisah udvaroncai is jelen voltak. Ha ez valóban képes a világot meghódítani, a padisaknak azonnal jelenteni kell, mondták az udvaroncok, és a szegény embert a padisah elé vitték. A padisah a palota erkélyéről megszemlélte a furcsa állatot. Ekkor a szamár ismét felvetette a fejét, és ordított egyet. A padisah úgy érezte, hogy még a palota falai is beleremegtek. A szamár fülsiketítő ordításától a palota udvarán álló lovak megijedtek, fékjeiket levetették, és futottak, amerre láttak. Nagy zűrzavar támadt. Az udvaroncok egymást taszigálták, és lélek szakadva magukra zárták a palota kapuit, ajtóit. A padisah meghökkenve nézte a jelenetet. Nocsak, miféle szerzet lehet ez? Hé, öregember, nem adod el ezt a világhódítót? De igen, eladhatom. Mi az ára? Vegye meg, felséged, tanácsolták a padisak vezírei, amelyik országot csak akarod meghódítja, és megtérül az ára. A padisak megparancsolta, hogy vásárolják meg a szamarat. A szegény ember pedig annyi aranyat és ezüstöt kapott, amennyit a szamár nyomott. Az udvaroncok kérdezték a szamár gazdáját, hogy mi módon gondozzák, mivel etessék az állatot. Szép és tiszta istálóban tartsátok. Elébe magas jászolt építsetek, abba szalmát, árpát, meg mazsolát szorjatok. Vödörből itassátok. Amikor pedig a padisak harcba készül, hozzátok ki az istálóból, és mutassátok meg neki az ellenséget. Akkor majd meglátjátok, mit tud a világhódító. A szegény ember fogta az aranyakat és az ezüstöket, két lovat, és mindenféle drágaságot vásárolt, majd az aranyat ezüstöt zsákokba rakta, a lovakra málházott, és hazafelé indult. A szomszédos országokban hamarosan híre ment, hogy a padisah egy világhódítóra tett szert. Fülükbe jutott, hogy most a padisah hízlalja, és hamarosan megtámadja a többi országot. Az egyik padisah úgy gondolta, hogy addig kell megoldást keresni, még nem késő, és cselekedni kezdett. Egyik este seregét összegyűjtötte, és körülvette a szamár bíró padisah városát. A város egy domb tetején terült el. Mikor a lakósok reggel felébredtek, látták, hogy városukat körülfogta az ellenség rengeteg serege. A padisák is tudomány szerzett az ostromról, és parancsot adott, hogy vezessék elő a világhódítót, és küldjék az ellenség ellen. A szamarat egészen mostanáig még nem is hozták ki az istállóból. Csak árpával, mazsolával, meg zsenge szalmával etették. A jászoltól még inni sem ment el, vödörben hozták számára a vizet. A szamár emiatt olyan kövér lett, hogy nem fért ki az istálló ajtaján. Ki kellett a falat dönteni. A padisak emberei a világhódító szamarat a város szélére vitték, a kapukat kitárták és kibocsátották. A szamár, minthogy jó ideje már az istállóban tétlenkedett, nagyon áhítozott a szabad legelők után. A friss levegő most megrészegítette, viháncolt, énekelt, egyik oldaláról a másikra hempergett. Akkora porfelhő keletkezett, hogy a szamarat nem lehetett látni. Az ellenséges padisak seregét rettegés szállta meg, amikor meglátta a sűrű porfelhőt. Senki sem merészelt a világhódító közelébe menni. Mikor a szamár megelégelte a hempergést, felállt, meglátta a ló és ember sereget, és azt gondolta, hogy arrafelé tágas legelők vannak, azokon pedig nyájak és pásztorok. A friss fű illatát érezte orrában, pofáját az ég felé fordította, és ordított néhányat teljes erejéből. Majd füleit hegyezve az ellenséges sereg felé vágtázott. Az ellenséges katonákat nagy félelem szállta meg erre, és futásnak eredtek. A győzhetetlen világhódító híre valamennyi környező országban elterjedt. A szomszédos padisakok nem merészeltek többé a világhódító szamár hatalmas urának földjére támadni. A padisak igen hálás volt a szamárnak. Megparancsolta, hogy még nagyobb gonddal tartsák. A szamár pedig ettől kezdve még több mazsolát és árpát evett. A sok zabálástól olyan kövér lett, mint egy gömb, majd végül szétpukkadt.
Elhangzott Népek meséi. Az okos paraszt és a csaló mollák. Azerbajdzsán népmesék. Fordította Jeremiás Éva. Közreműködött Csiszér András, Radó Béla, Somló Ferenc. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1978. november 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Sorajánló.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett Látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.